Szervusz Csaba, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusztok, köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
Örülünk, hogy itt vagy. No, Északi Part magazin kiadójaként mutattunk be, nem mellesleg történész és újságíró, kulturális szakember is vagy. A műsorban azért mindig megszoktuk ismerni a vendégeknek a balatoni kötődését. Az első kérdés legyen, és ezt te milyen módon és mióta kötődsz a Balatonhoz?
Erre pontosan emlékszem, mert eltűntem, beültem egy moziba, egy balatoni szálloda moziába, és az apukám még nagyon-nagyon kerestek engem, és én láttam egyszer bejönni a moziba oldalról apukámat, és így intettem neki, hogy minden rendben van, de nyilván sötét volt, és csak én láttam, ő nem. Felfordult a szálloda, én a film végén kimentem, mint aki jól végezte a dolgát.
Jó film volt. Emlékszem
nem
a
emlékszem
filmre.
A filmre, a ruhára emlékszem utána, amit kaptam. Úgyhogy ez volt az első.
Ez hol volt helyileg az a szálloda?
Nem mondom meg, nem. Ez valahol délen, na, egy szótüdülőben, és aztán a második élményembe be is zárultak a gyerekkori balatoni élmények. Megérkeztünk vasárnap rekkenő hőségben, és aztán hétfő reggel azzal a lendülettel meg is érkezett a lehűlés, mínusz 20 fok, eső, zivatar, iszonyú tornádó szél, préselte be a vizet alul a viszonylag gyengén záródó ajtón a vizet, a szél, mire kedveste anyukám kiadta az ukázt, hogy Árpád, holnap indulunk haza. Elindultunk haza, és mire fölértünk a Kopolya utcába, újra 33 fok volt. Na, itt a szüleim letettek a Balatonról, és akkor nekem is volt egy nagy filmszakadás.
Hogy vezetett oda-vissza az út?
Hivatás, család? Nem, már történészként. Uh-huh. Töri kirándulások, egyetem alatt, sok vonatozás, vártúrák. Egyszer betévedtünk a Bakonyban valahol talián dörögt környékén egy lőtérre, ott van viszonylag sok. Először azt hittük, hogy csak egy sima vadászterület, de utána az első kilőtt tanknál azt mondtuk, hogy ebből baj lesz, és akkor megláttuk a táblát visszafele, hogy idegeneknek belépni tilos, mert lőterület, utána Sipircki. Úgyhogy kijöttünk.
Kalandos.
Igen. Ilyen sztória még senkinek nem volt.
Csupa kalandos élmény, ami kötődik a Balatonhoz. Most a Balaton környékén élsz, és ott is dolgozol? Vagy ilyen kétlaki életet élsz, mint oly sokan?
Kétlaki életet élünk, szeretünk ott is lenni, ott a közelben világos környékén, Balaton világos környékén. Ez a leggyorsabb 55 perc után ki tudom tenni az indexet jobbra. Erre szokták a barátaim mondani, hogy mákod van, mert amikor mi még haladunk Almádi, Füred és egyéb irányba, te az első fröccsön már túl vagy, és ez pont így szokott lenni.
Uh-huh. Mennyire hat a történészi foglalkozásod arra, hogy gondolkodsz a Balatonról?
Nem tudom levetkőzni. Abszolút nem.
Tehát egy történelmi megközelítés mindig van, akármilyen aktuális, és akár mennyire 21. századi témáról van.
A magánéletben túl is történészként foglalkoztam.
Hát az azonnal be. Én nem foglalkoztam úgy, a másik magazinon keresztül foglalkoztam, ami nem az Északi Part, de ezt már múltkor elmondtam nektek.
Múltkor.
Ja, tényleg.
Múltkor.
Ott mindig volt egy valamilyen láthatatlan vonzalom a balatoni értékek iránt.
Kedvenc
Simon Böske. Hát nekem a római korszak, és ugye kevesen tudják, a Tihanyi félsziget mellett a vízben vezet a római út, tele kincsekkel.
Ezt én sem tudtam, pedig én is szenvedélyes római korszak.
Ott, ahol a pecások ott dekolnak oldalt, hogyha balról közelítjük meg a félszigetet, akkor a bedobott horgoktól egy pár méterre ott megy a régi római út, amin a szekerek elhullajtották a szekerekről a sok szeszterciuszt, meg dénárt, meg mindenféle dolgot, úgyhogy és itt most adtam a víz alatti régészeknek egy jó ötletet, de tudják ők ezt pontosan, csak hát azért ez egy nagy kanyar. Tehát ezt azért elő felkutatni. Találtak már sok mindent, de és még mennyi mindent. Ugye a Balatonba becsúszott egykori római villák maradványai, nyomai, nem mondom meg hol.hu. Tehát. Uh-huh.
Hát igen, mert most ugye divatos a fémkeresés, meg a fogalmazunk már, finoman, amatőr régészet, és akkor nem bántunk meg talán senkit,
ez
ami
egy,
néha
ez
sokkal
nagyon jó dolog egyébként. Ez egy nagyon jó dolog. Angliában nagyon jól szabályozzák, ott a 10%-át megkapod annak, hogyha találsz valamit a földből, és beszolgáltatják. Tehát 95%-os a transzparencia, hogy úgy mondjam, míg most felütsz egy osztrák-német katalógust, árverési katalógust, és ott van egy gyönyörű szemmel jól látható római kori bronzszobor, forrás Pannonia. Uff, és az hogy? Tehát hogy került ki?
Egyébként ez a kedvenc részed? Történészként a Balaton környékén? Mert azért vannak jelentősebb emlékek. Nem. Azt gondolnám, azokhoz kötődsz jobban.
Nem. Történészként Rákóczi szabadságharc, angol, holland, török béke közvetítési és külpolitikáját kutattam, csak ez anyukámon és rajtam kívül senkit nem érdekelt, úgyhogy váltottam. És inkább most már mindennel muszáj vagyok foglalkozni, tehát a teljes vertikumban otthon kell lennek, mert az jönnek a cikkek mindenhonnan.
Hogy lettél magazinkiadó?
Úgyhogy nem figyeltem oda. 25 évvel ezelőtt csináltam a Múltkort, akkor alapítottam meg egyetem mellett, a doktori mellett, saját magunk szórakoztatására, és úgy fejlődtünk tovább. Idén 25 éves a Múltkor, és tavaly vásároltam meg az Északi Partot az előző kiadótól. Egy nagyon szép és nagyon rangos, nagyon míves magazin, tartottam, akkor is mindig is annak tartottam az előző kiadó által gondozott kiadványokat is. Egy igazi égköve ennek a régiónak, igazi égköve a magyar újságírásnak és a mediális részeknek. Büszke vagyok rá, hogy ez most az én birtokomban van, és én felelek a tartalomért. Sok más jóra való kollégámmal együtt egyébként.
Miért vesz valaki egy évente egyszer megjelenő nagy példányszámon, nagy oldalszámon, vastag tartalommal, igényes kilitelve megjelenő magazint?
Miért vesz valaki
egy ilyet?
Borzasztó sok lehetőség van benne. Egyrészt a magyar sajtópiacban a napi heti lapok, havilapok, még éppen havilapok, de ott reszeltek. Tehát ott vége van. Mindenki az okostelefonját nyomkodja. De valami megragadhatatlan vonzódás van, és ez nemzetközi tendencia is egyébként, tehát Londontól Párizsig és Berlintől Rómáig ez a tendencia, az ilyen bukazin jellegű kiadványok, amik ritkábban jelennek meg, 1-2-3, maximum 4-szer egy évben, és azt imádják megvenni.
Nem az tematika körékkel szerveződik, tehát ezt úgy kell elképzelni, ugye? Egy kicsit a műfajt is dekódolod, mert vannak próbálkozások Magyarországon bukazinokban, én ezeket pontosan tudom, de lehet, hogy még sokan nem, hogy ez micsoda.
Ez így van, tematika nagyon fontos, nyilván ez egy alap, de ha azt fölismeri a kiadó, hogy szórakoztatni szeretne, és nem edukálni, az emberek ma már inkább szórakoztatásra vágynak. Szórakozni szeretnének, ha leülnek, kinyitják ezt a magazint, ő szeretné megismerni az embereket, a mögöttük lévő történetet, ő jól akarja érezni magát. Információt a telefonjáról szerez, vagy a rádióból, kocsiban vezetés közben, de itt szórakozni szeretnének. Nem lehet komoly történetekkel kijönni, és bonyolult történetekkel.
Nagyon megváltoztatott, mióta az Északi Part magazint kiadon? Mert nagyon más műfaj a Múltkor magazinhoz képest az Északi Part.
Ez egy tanulási folyamat egyébként. Én szeretek tanulni, hiszek a tanulásban, a hosszantartó tanulásban. Hiszek abban, hogy a velem kapcsolódásba került emberek, vagy kapcsolatba került emberektől tudok tanulni, akik ebben részt vesznek velem, és igyekszem azt szerint tágítani a saját mentális térképemet is, ahogy ők hozzáadnak nekem ebbe a tartalomba pluszokat.
Én is szeretek tanulni. Tavaly, amikor megjelent az Északi Part magazin a te kiadásodban, elmentem venni egyet, mert kíváncsi voltam, hogy meg fog-e érinteni az a szellemiség, vagy az a szokás, nem is tudom pontosan, hogy mi, hogy van egy magazinod, ami ott van a balatoni lakásodban az asztalon, és nem úgy olvasod el, mint egy napilapot, vagy egy rövid, könnyű magazint, hanem úgy visszatérsz hozzá, és gyakorlatilag egész évre kínál olvasni valót, mert egyébként akkorák benne, olyan súlyosak benne a beszélgetések, hogy azokból nem úgy olvasod el, mint egy regényt, vagy nem úgy olvasod el, mint egy füzetszerű újságot. Úgyhogy szerintem még van, eltelt lassan egy év, ugye körülbelül egy évvel ezelőtt
jelent meg.
Szerintem van még, amit nem olvastam el belőle.
Hát ezért ilyen vastag, és ezért ilyen tartalmas uh-huh. egyébként.
Egyébként történészként te így keresed ezeket ezeket a talán elfeledett történeteket a Balatonnál? Nem tudom én, egy-egy csárda, egy-egy ilyen, nem tudom én, szoktak ilyet mondani, hogy ezen a fa alatt pihent meg a híres Bakonyi Betyár, nem tudom, tehát az ilyesmi történetesekre gondolok, mert egészen furcsa dolgokra lehet bukkanni, az ember nyitott szemmel jár a világ.
Kezdem rosszul érezni magam, hogy megfejtettétek, valahogy megszereztétek az idei tükröt, és tudjátok a tartalmat.
Én biztosan nem.
Foglalkozunk betyárokkal is, meg csárdákkal is idén uh-huh. egyébként pont, tehát pont beletrafáltál. Az a jó, én azért szeretek történelemmel foglalkozni, mert mindennek van története. Mindent föl lehet dolgozni, megközelítés kérdése. És azért itt a Kárpát-medencében nem kell nagyon messzire nézni, tehát lehajolsz, és ott egy történet. Mondjuk, abból te hogyan tudsz történetet, érdekes történetet kreálni. Az egy másik dolog, mert lehet unalmasan is megközelíteni. De akkor közelítsük meg izgalmasan. Mindig ez a legnagyobb feladat. Az olvasót az elején tudod megfogni. Ha rossz a cím, rossz a lead, utána kuka, búcsú, nem jön vissza.
Igen, pláne a mai világban, hogy néhány másodperc van arra, hogy az ember figyelmét meg tudjuk-e ragadni, vagy nem. Van a Balatonhoz kötődően kedvenc történelmi korszakod, vagy kimondottan kedvenc legendád?
Hát ezek a római sztorik, ezek izgalmasak, tehát akár az északi parton, akár a déli parton egy picivel több. Nem mondom ki annak a településnek a nevét Dombóvár fölött, ahol gyakorlatilag hemzseg a föld, ezek egy hatalmas légiós tábornak a nyomai vannak. Még annak idején egy légifotós barátomat megkértem, hogy fotózza körbe a helyszínt, egészen elképesztő. Ez a Balaton déli partjától nem messze van. Ezek izgalmas dolgok. Nagyon-nagyon sok minden van még a földben, ami feltárásra vár. És ezek azért ugye folyamatosan mozog a föld, a talaj szerkezete átalakulóban van, tehát néha a talaj kidolgozza, néha a talaj földolgozza a felső 20-30 centis rétegbe ezeket, de hát ugye annyi minden van, amit elő lehetne szedni, ezeket általában feltárásokat, ugye az autópálya építések vagy építkezéseknél látunk.
No, szusszanjunk egy kicsit, most, hogy megismertük a szakmai pályafutásodat, néhány perc szünet után jövünk vissza, és bizisten most már az Északi Part magazinnak a történetére, meg a filozófiájára, meg a szerepére fogunk fókuszálni. Megkérem a kedves hallgatókat, nézőket, maradjanak továbbra is velünk.